Hétről hétre az apostolok cselekedeteiről írott könyv van előttünk, ebben a sorozatban vagyunk. A 18. fejezetnek olvasom most a 18-tól a 23. versig terjedő szakaszát. Pál pedig még jó néhány napig ott maradt, azután elbúcsúzott a testvérektől és Szíriába hajózott, Priscillával és Aquillával együtt. Előbb azonban megnyírta a fejét Kenkreában, mert fogadalmat tett. Efézusba érve elvált tőlük, maga pedig bement a zsinagógába, és vitázott a zsidókkal. Amikor arra kérték, hogy hosszabb ideig maradjon náluk, nem volt rá hajlandó, hanem búcsút vett tőlük, és ezt mondta: visszatérek hozzátok, ha Isten úgy akarja. Azután elhajózott Efézusból. Miután Cézáreába érkezett, felment Jeruzsálembe, köszöntötte a gyülekezetet, azután lement Antiókhiába. Ott időzött egy darabig, majd útra kelt, sorra végigjárt a Galícia vidékét és Frígiát, erősítve valamennyi tanítványt. Ha valaki esetleg nem olvasta az apostolok cselekedeteit, vagy nem volt itt az előző sorozatban, az előző részeken, akkor lehet, hogy fogalma sincs, hogy itt mi történik. Például honnan indul el Pál ebben a szakaszban, ki az az Aquilla és a Priscilla, minek kellett megnyírni az ő fejét, mi az az Antiókhia, miért fontos ez. Nagyon sok olyan részlet, ami elsőre nem egészen egyértelmű. Vannak olyan részek a Bibliában, amik ilyen nagyon szép, kompakt dolgok, mondjuk egy példázat, mondjuk a tékozló fiú, vagy az elveszett jó, vagy egy zsoltár, amit az is érthet, aki egyébként nem tud semmit mondjuk a környezetéről, vagy a kontextusról. Na, ez a szakasz nem ilyen. Kicsit olyan ez, mint amikor valaki beszélget valakivel, nem tudom, volt-e veletek ilyen, mondjuk itt az előtérben, és egy hosszú sztorit mond el, beszél valamiről, amiben ő tudja, hogy honnan akar eljönni, valahonnan, valahová, és egyszer csak valaki bekapcsolódik, és így odalép, és hallja azt, hogy na, és akkor mi történt, meg ki hova ment, de nem érti, ugye? Mert nem látja a történet elejét, nem érti, hogy hova akar kiukadni, és gyakran ilyenkor az van, hogy egy kicsit ott így áll, mosolyog, majd odébb megy, mert rájön, hogy nem tud csatlakozni ehhez az emberhez. Az apostolok cselekedeteiről írott könyvnek érdekes a dinamikája ebből a szempontból, mert egyébként ebben is találhatók olyan történetek, amelyek kerek egészek. Vannak olyan történetek, amelyeket ha elolvassuk, mondjuk a Filippi börtönőr megtérése, az egy egészen jól körülhatárolható rész. Ha az egész apostolok cselekedeteit úgy nézzük, mintha Lukács mesélne nekünk, akkor a dinamikája egyébként ugyanolyan, mint egy elbeszélésnek, mint egy történetmesélésnek. Vannak benne látszólag nem olyan fontos információk, olyan dolgok, olyan szakaszok, amit csak felsorolás, mi történt, ki, hova ment, ahol elmondja az informatív részét az eseményeknek, és aztán vannak csomópontok, ahol nagyon lényeges dolgok vannak. Vannak olyan helyek, amik egészen katartikusak, vannak olyan helyek, amik nagyon sok kérdést vetnek föl, vannak olyan helyek, ahol annyira le van írva olyan gyönyörűen minden részlet, annyira vizuális, hogy szinte, mintha ott lennél, bele tudod magad teljesen képzelni. Ez a mostani rész, a már említett módon egy ilyen kevésbé izgalmas rész, egy határhoz érkeztünk tulajdonképpen a történetben, de nyilván ennek is megvan a helye. A másik, ami érdekesebben, és nem sokára beszélek erről, hogy ráadásul az elbeszélés olyan értelemben sem lineáris, hogy mindig arányosan beszél minden történésről. Nem arról van szó, hogy egy nyaralás minden napjáról az ember beszél 5 percet. Minden nap kap 5 percet, és akkor tudjuk, hogy körülbelül hol járunk. Ebben a szakaszban például 1 év időtartam telik el. Gondoltuk volna erről az 5 versről? Ez 1 évnek az eseményeit tartalmazza. Máskor pedig egy nap eseményeire szán egy egész fejezetet Lukács. Semmiképpen sem arányos. Amit itt látunk, és ahol most tartunk, hogy egy kicsit meg tudjunk érkezni ahhoz, hogy hol is vagyunk most, hogy Pál egy határhoz ér, a második missziói útját fejezi be, visszamegy Antiókhiába, a küldőgyülekezetébe, és elkezdi a harmadik missziói útját. Itt tartunk. Egy kicsit részletesebben látjuk a felsorolást. Elmegy Korintusból, Szíriába hajózik, fogadalmat tesz, megnyiratja a haját, Efézusba ér, ott tölt egy kis időt, elválik Priscillától és Aquillától, miután vitázott a zsidókkal, Cézáreába megy, onnan felmegy Jeruzsálembe, aztán vissza Antiókhiába, és elindul a harmadik missziói útjára. Még elmondani is sok volt, nehéz volt gondolom követni is. Mi fog ebből kikerekedni? Vajon miről lesz ma szó? Nem tudom, hogy titeket ez így foglalkoztat-e, de amikor így először elolvastam ezt az igét, gondolkoztam, hogy tényleg mire vezet Isten ezen keresztül bennünket? Hol van ebben az üzenet? És így szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy azt gondolom, hogy lesz, úgyhogy nem kell aggódni. De még egy-két érdekesség erről az átmeneti részről. Az egyik az az, hogy már említettem, majdnem egy év telik el ebben az időszakban, és nagyon sok írásmagyarázónak ez foglalkoztatja a gondolatait, hogy miért van ez így, miért nem részletezi jobban Lukács, vajon valami rossz dolog történt, amiről nem illik beszélni, vagy nem akar beszélni, vagy számára nem volt semmi fontos. És erre a kérdésre nem tudunk választ adni teljesen kimerítően. Lehet, hogy egyszerűen így vezet a Szentlélek, hogy másról kell részletesebben beszélni. Valamiért ennek van száma a hasznunkra. De biztos történtek érdekes dolgok akkor is. Amivel sokan szoktak foglalkozni itt, az egyik például, amilyen érdekesség, hogy Pál megnyiratja a fejét Kenkreában, fogadalmat tett, és ugye az ő fogadalmából fakadóan a korabeli szokások szerint ezt megtette. Hát ezen el tudnak nagyon időzni az írásmagyarázók. Miért nyiratta meg? Mi volt ez a fogadalom? Mit ígért meg? Máshol miért nem olvasunk erről? És azt gondolom, hogy ez megint egy olyan dolog, amivel nem nagyon tudunk mit kezdeni hosszú távon, hiszen végső soron nem tudjuk, hogy mi lehetett pontosan ez, és hogy miért így tette. Minden esetre ezt is rögzíti az írás. Azt gondolom, hogy nagyon szép, amikor olyan részletek is ott vannak a Bibliában, amik ilyen hétköznapi részletek. Hétköznapi részletek mégis az Istennel való kapcsolatról is beszél. Két apró érdekesség, ami így megint csak titok marad, és nem tudjuk ebből a részből, pedig nagyon érdekes lenne, hogy mi történhetett Antiókiában a küldő gyülekezetében. Az volt ugyanis, hogy Pál hazamegy, hazatér a második missziói út végén, abba a gyülekezetbe, ahonnan indult, és nem olvasunk arról, hogy ott mi volt. Hogy fogadták? Hogy élték meg a találkozást? Milyen volt ez az egész érzelmileg? Hogyan erősített ott a testvéreket? Mit mondtak neki? És arról sem tudunk sok mindent, hogy vajon hogy indították őt útnak. Képzeljétek el, hogy ez az utolsó találkozása Pálnak az Antiókiai gyülekezettel. Ezután már ebben a formában nem fog velük találkozni. Hallani fognak róla, de nem tudják azt, hogy amikor elindul a harmadik missziói útra, akkor látják utoljára Pált. Milyen lehetett az a találkozás, és nem tudunk erről semmit, pedig izgalmas lenne. Arról sem tudunk semmit, és nem részletezi az írás, hogy amikor egy mondattal elintézi Lukács, hogy és bejárt a Galícia és Frígia egész vidékét, ez egy közel 2000 kilométeres út volt. Nagyon sokat. A bejárta az nem az, hogy bejárta a közeli hegyeket egy nap alatt, hanem 2000 kilométer gyalogolt. És heteken át ment, és látogatta végig a gyülekezeteket. Ezek mind valahol zárójelbe vannak téve, és valahol nem tudunk meg róluk több mindent. Ha már visszatérve arról, hogy milyen, amikor elbeszélést hallgatunk, van egy érdekes dolog, amikor az ember olvas egy elbeszélést, vagy megint csak hallgat egy beszélgetést, valaki mondjuk elmondja, hogy mi történt vele, például hazajönnek a gyerekeim az iskolából, és felteszem a standard kérdést, hogy mi volt az iskolában, amire a standard válasz az, hogy semmi. És esetleg elkezdenek mondani egy történetet, hogy mik voltak. Nagyon sokszor ilyenkor ez volt, az volt, amaz volt, nem hallgatom, és egyszer csak mond valamit, amire felkapom a fejemet. Ilyenkor próbálok nem nagyon így látványosan megilletődni, tehát így csak így odafigyelek, hogy aha, az a részlet az fontos. Valami kiemelkedik a szövegből, valamilyen mondani valóból fontos lesz. És ez nem biztos, hogy egy nagy információ, lehet, hogy egy szófordulat. Lehet, hogy a hanghordozásnak a változása, lehet, hogy a beszédtempó csökkenése, vagy épp növekedése. És ebben a szakaszban, amikor olvastam és közelengedtem magamhoz, akkor kiemelkedett egy ilyen kis félmondat, egy ilyen kis fordulat. Pál azt mondja az efézusi zsidóknak, amikor marasztalni akarják, visszatérek hozzátok, ha Isten úgy akarja. Ha Isten úgy akarja. Lehet, hogy valaki azt mondja, hogy hát ez egy frázis. Olyan frázis, mint a legyen szép napod. Gondolok rád, Isten áldjon. Isten segítségével ezt meg ezt csináljuk. Ha Isten is úgy akarja, vagy ha Isten éltet minket, akkor ezt meg ezt tesszük. Nagyon sok ilyen mondat van a mindennapi beszédünkben és a mi történetmeséléseinkben is, aminek egyszer lehet, hogy súlya volt akár a mi életünkben, és aztán frázissá lesz. És néha azt se tudjuk, hogy miért mondjuk oda. Persze van, amikor az ember egészen tudja pontosan, hogy azért mondja oda, mert valamit nagyon szeretne, és szeretné, hogyha Isten így jóvá hagyná. Ha Isten is úgy akarja, Uram, légy szíj, írd alá ezt a papírt, ezt szeretném tenni, itt lehetne aláírni akkor, És hogyha nem akarja úgy az Isten, vagy nem hagyja jóvá, akkor mérgesek vagyunk, hogy miért nem hagyta úgy jóvá. Szóval szeretném, ha ezzel foglalkoznánk egy kicsit először, mit jelentett Pál életében és szolgálatában ez a mondat, ha Isten úgy akarja. Az Isten akarata, az Isten akaratának van megfelelés, az abban való járás, hogy jelent meg Pál apostol szolgálatában. Másodszor, hogyan érint ez bennünket, hogyan lehet jelen a mi életünkben, harmadszor pedig az evangéliumnak mi a jelentőség ebben az egész kérdésben. Ha Pál apostolnak az életét olvassuk és tanulmányozzuk, az apostolok cselekedeteiben meg ismerjük a leveleit, mivel nagyon sok szó van róla, és nagyon sokszor ő a főszereplője ezeknek a történéseknek, azt gondolhatjuk, hogy ő egy erős ember volt. Egy erős akaratú, kitartó ember, aki tette azt, amit ő jónak látott. Megmondta a véleményét, tanított, volt egy jól megfontolt álláspontja a dolgokról, és nagyon könnyen azt láthatnánk róla, és úgy ismerhetnénk őt, mint egy erős embert, akinek természetesen akarata is van. Az, hogy az evangélium eljutott ennyi helyre a világon, ez részben annak is köszönhető, hogy ő azért ezt a dolgot képviselte, hogy ő tolta, hogy ő nem adta fel, ugye? És nagyon könnyedén azt gondolhatjuk, hogy ilyen erős embernek erős akarata is volt. Ezzel szemben, hogyha jobban megismerjük Pálnak az útját, amit nem véletlenül részletez ennyire a Szentírás a számunkra. Nem hiszem, hogy egy ilyen keresztény ikont akarna egy elénk rakni, hogy na ő a Pál, fú, ő egy nagyon nagy ember. Hanem az ő életén keresztül be akarja mutatni Isten azt, hogy ő ki valójában. Négy dolog, amiben látom Pál életében az Isten akaratát. Az egyik az az, hogy Pál apostol életében az Isten akarata egy életet meghatározó akarat. Pál apostol zsidó ember volt. Héberül olvasni is, farizeusi iskolába járt, és ismerte valószínűleg a 139. Zsoltárt is. És pontosan tudta, és abban nőtt fel, még nem keresztényként is, hogy Isten az élet ura. Isten, a teremtő Isten az, aki formálta őt az anyja méhében. Ő alkotta az ő veséit, a 139. Zsoltárban olvassuk. Isten őt konkrétan akarta. A létezése nem véletlen, és ez mindent megelőz. Pál apostol életében, munkájában és szolgálatában ez volt talán a legelső és az egyik legfontosabb pont. Isten akarata az ő életét is meghatározó akarat. Másodszor, miközben Pál élt és szolgált zsidó emberként, egyszer csak találkozott ennek az akaratnak a másik oldalával. Ismerve az ő életét és útját, amit az apostolok cselekedeteiben is olvasunk, egyszer csak találkozott azzal, hogy Isten akarata minden emberi szándékot felülíró, erősebb akarat. Találkozott és ütközött az Isten akaratával a damaszkuszi úton. Amikor ő nagyon akart valamit, amikor ő nagyon ment és nagyon meg volt győződve valamiről, hogy az nagyon jó, óriási sebességgel robogott Damaszkuszba, és nagyon nagyot esett, és nagyon nagyot bukott. Találkozott az Isten tekintélyével és hatalmával az az ember, aki feltehetően zsidó emberként tisztelte Istent. Ismerte az Isten autoritását és tekintélyét. Nem hiszem, hogy packázott az Istennel, és ő bizonygatni akarta, hogy ő milyen nagy ember. Ő próbálta hűségesen követni ezt az Istent. És mégis ütközött az ő akaratával. Mert ő azt gondolta, hogy ismeri és tudja azt, hogy mi az Isten akarata. És álmába se gondolta, hogy annak pont az ellenkezője. Ahogy itt látjuk Pált az apostolok cselekedetében az ő megtérése után, azt látjuk, hogy ismerte Pál nem csak Istennek az ő teremtő, életre hívó akaratát, nem csak azt az ütközést, az emberi akaratot felülíró akaratát, hanem ismerte Istennek az örök életre, az örök boldogságra hívó akaratát is. És ezért hirdette az evangéliumot. Meg vagyok győződve arról, hogy Pál azért ment ezekre a missziói utakra, és az fűtötte őt, hogy Isten azt akarja, hogy mindenki üdvözüljön. Az Isten akarata az, hogy ő menjen és végezze a szolgálatát. Nem saját magát építette, nem a saját hálózatát akarta kiépíteni a földközi tenger medencéjében. Nem azt csinálta, hogy akkor most ezt én nagyon-nagyon szeretném is, hadd maradjon fenn a nevem, nem valami maradandót akart alkotni, hanem besimult abba az akaratba, ami az Isten életre hívó akarata volt. Nem tudom, hogy ezt hogy mutatta meg neki. Lehet, hogy egészen személyesen ki is jelentette ezt. De amit Pál végez, és az az intenzitása, hogy ő szolgál, az nem az övé. Értitek? Az nem az ő szívéből jön, azok nem emberi szándékok, hanem Az, hogy tudja az atya szemével látni az elveszett embereket, és be tud simulni az Isten embereket megmentő akaratába. Ehhez pedig neki Krisztusivá kell válnia. A negyedik dolog, amiben Pál szolgáltában és életében megmutatkozik az Isten akarata, és hogyha hogyan értette és hogyan tette és végezte ezt Pál, az az, ahogy krisztusi lelkülettel élt és végezte a szolgálatát. Azzal szemben ugyanis, ahogy ő elindult még zsidó emberként, és ment, és hirdette az ő saját üzenetét, az evangélium helyett, azzal szemben Isten kiformálta benne azt, hogy krisztusi legyen, hogy alázattal szolgáljon. Az Apcsel 21-ben olvasunk is erről, hadd olvassam fel néhány verset, amikor egyszer Pál megérti az Isten akaratát valamiben, hogy hogy mutatkozik meg az ő gondolkodásában az a krisztusi lelkület. Apcsel 21:10-től. Már több napja ott voltunk, amikor lejött Júdeából egy Agabosz nevű proféta, oda jött hozzánk, levette Pál övét, megkötözte vele a saját kezét és lábát, és ezt mondta, így szól a Szentlélek, azt a férfit, aki ez az öv, így kötözik meg Jeruzsálemben a zsidók, és a pogányok kezébe adják. Amikor ezt meghallottuk a helybeliekkel együtt, arra kértük Pált, hogy ne menjen fel Jeruzsálembe. Ugye milyen logikus lenne? Pál, ne hagyd magad, hát ez nem a te utad. Folytatom. De Pál így felelt, miért sírtok, és miért keserítitek meg a szívemet? Hiszen én nem csak megkötöztetni, hanem meghalni is kész vagyok Jeruzsálemben az Úr Jézus nevéért. Ez a krisztusi lelkület, ugyanez volt Krisztus útja. Amikor pedig nem hagyta magát meggyőzni, megnyugodtunk, és azt mondtuk, legyen meg az Úr akarata. Pál apostol szívében, látásmódjában, gondolkodásában mindez együtt volt. Isten életet meghatározó és teremtő akarata, az Isten hatalmasabb akarata az emberi akaratnál, az evangéliumban az embereket életre hívó akarat, és ez a krisztusi lelkület, amiben mindez megnyilvánult. Mennyire szép, hogy ez hatja át Pált, és ennek a mondatnak, amit most itt felolvastam, és ami kiemelkedett ebből a szakaszból, hogy ha Isten úgy akarja, visszajövök hozzátok, emögött mindez ott van. Ugye értjük, hogy ez nem csak egy frázis, hanem ez jóval több az apostol számára. Másodszor, nagy második pont, miért fontos ez nekünk? Hol érint ez minket? Azt gondolom, hogy Pál működésének és szolgálatának a fényében azt kell mondjuk, hogy a mi életünk sajnos, és a mai ember élete is, aki keresztény vagy Isten keresi, annak sem biztos, hogy ennyire mélyen ebbe gyökerezik. És senkinek nem szeretném lehúzni a hitét, biztos nagyon erősít mindenkinek a hitem, mert nagyon példaértékű keresztényekkel van tele ez a gyülekezet, a vendégeink is biztos ilyenek. Csak azt gondolom, és néha saját magamra is reflektálva, hogy igen, néha megvizsgálom a hitemet, és azt mondom, hogy azért nem mindig olyan erős, mint amilyennek szeretném. De ami ennél is rosszabb, vagy annél is nehezebb, hogy az ember, a keresztény ember is nagyon könnyen válik bálványimádóvá ebben a kérdésben. Hogyan válunk bálványimádóvá? Isten akaratának a kérdésében. Hát úgy, hogy éljük az életünket egy keresztény értékrend szerint, átadtuk az életünket egyszer Krisztusnak esetleg, vagy az ő tanítványainak valljuk magunkat, élünk, keresztjének definiáljuk magunkat, esetleg a környezetünk is elhiszi ezt rólunk, és ahogy megyünk, néha megkérdezzük Istent egy egyenes alkalommal, mit akarsz tőlem, Uram? Mit kívánsz? Mit szeretnél? Van egy istentisztelet, vagy valami emelkedett lelki alkalom, és akkor kitárjuk a szívünket. Uram, mit szeretnél? Mit cselekedjek veled? Vagy ha eltévedünk, és nem találjuk az utat, bekapcsoljuk ezt a lelki GPS-t, és akkor azt kérjük, hogy Uram, újra tervezés, vezess vissza, mert eltévedtem. Vagy ha nagyon magányosak vagyunk, akkor segítségül hívjuk Istent. Uram, szólíts meg, mert annyira magányos vagyok. Nem érzem jól magamat. Nagyon rossz a helyzet. Uram, adj megoldást, vezess. Nagyon hálás vagyok valamiért. Uram, felajánlom neked az egész életemet. Ú, annyira hálás vagyok, mindent neked adok. És ezek önmagában nem rossz dolgok. Csak hogyha ilyen programszerűek, akkor az olyan, mintha igazából egy bálványban hinnénk. Ezt egy bálványjal meg lehet csinálni. Aki vagy fizikailag is kiábrázolható, ott van a sarokban, vagy egy belül lévő vallásos rendszer, így néha elő lehet rángatni. Lehet is segítségül hívni, aztán elfelejteni. Felajánlani magunkat neki, és aztán minden változás nélkül élni tovább. Nagyon hálásnak lenni néha, és aztán menni tovább az életünkben. Ugye értitek a különbséget? Egészen megdöbbentő. Mert ezzel szemben az élő Isten az egész világot és azon belül a mi életünket is meghatározó abszolút autoritás. Nem egy bálvány, és nem egy a mi kényünk és kedvünk szerint munkálkodó Isten, hanem abszolút hatalmasság, akinél nem mindig érthető, hogy mit miért tesz, mert számunkra felfoghatatlan. Akinek a terve az, hogy a gyermekei legyünk, és mi engedelmesen kövessük őt. Aki a követőinek hív minket, miközben persze szeretjük őt, és ő is szeret minket. De Istennek nem az a célja, és Isten nem azért akarja velünk való kapcsolatot, és nem azért akarja, hogy a tanítványai legyünk, hogy az a mi személyes, pillanatnyi és azonnali boldogságunkat szolgálja. Boldogság alatt azt értem, ahogy kiki meghatározza az éppen pillanatnyi boldogságát. Egészség, jólét, nyugalom, hosszú és rövid távú tervek betöltése, remény, meg minden ilyenek. És ezek nem rosszak önmagába, és ezeket ráadásul megadhatja nekünk Isten. Csak értitek, mikor fel vagyunk háborodva azon, hogy így, Uram, akkor ez most így hogy fér bele a te tervedbe, akkor te mégse vagy jó? És azért, mert igazából nem fogadjuk el az élő Istent annak, aki, ezért azt gondoljuk, hogy ő minket nem szeret. Azt gondoljuk, hogy valami baj van vele. Miközben lehet, hogy mi nem jutottunk el oda, hogy elfogadjuk, hogy Isten nagyon sokszor nem azt teszi, amire szerintünk nekünk éppen a legnagyobb szükségünk lenne. És ez egy nagyon kemény dolog. Ezzel szembesülni, ez nagyon kemény. Főleg akkor, ha az ember tényleg évek vagy évtizedek óta keresztény, és akkor fel kell tennie a kérdést, hogy néha nem szeretném-e, ha igazából én lennék az autoritás, és nem az Isten. Hogyha én kicsit legalább irányíthatnám őt. Mi segíthet nekünk ebben? Jó, hogy láttuk Pált, hogy ő mennyire így Krisztusban volt, de hadd olvassak nektek most két részletet a Heidelbergi KT-ből. Ez a kérdés nem csak a mi kérdésünk. Évek, évtizedek, évszázadok, sőt már legalább két évezred, majdnem két évezred kereszténysége van mögöttünk. És azért mögöttünk is van jó pár ember, akinek már ez feltűnt, hogy ez probléma, ugye ez nem ennyire, nem egy posztmodern kérdés, hogy az Isten akaratát követed-e vagy sem. A KT írói, a reformátor eleink két kérdésben is foglalkoznak ezzel. A 26. kérdés felelet, amikor azt kérdezik, hogy hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, mit jelent ez? Ezt válaszolják erre a KT-nak, a hitvallásnak az írói. Hiszem azt, hogy a mi Úrunk Jézus Krisztus örökkévaló atya, aki a mennyet és a földet minden benne levőkkel semmiből teremtette, és örök tanácsa és gondviselése által mindezeket még most is fenntartja és igazgatja, az ő fiáért, Krisztusért, nekem Istenem és atyám. Akire annyira rábízom magam, hogy semmit sem kételkedem afelől, hogy összes testi és lelki szükségeimről gondoskodik. Sőt, javamra fogja fordítani mindazt a rosszat, amit a síralomvölgyben rám bocsát, mert megteheti ezt, mint mindenható Isten, és meg is akarja cselekedni, mint hűséges atya. Megteheti, és meg is akarja cselekedni. De úgy fogja, ahogyan azt ő jónak látja. 124. kérdés felelet. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy adjad, hogy mi és minden ember megtagadjuk saját akaratunkat. És minden ellentmondás nélkül a te egyedül jó akaratodnak engedelmeskedjünk. Hogy így tisztét és hivatását mindenki oly készséggel és hűséggel végezhesse és tölthesse be, akár csak az angyalok az égben. Legyen meg a te akaratod. Ha Isten úgy akarja, ezt vagy azt fogom tenni. Itt van Pál, itt vannak a reformátorok, akik ezt a hitvallást megfogalmazzák. Miben rejlik az ő kulcsuk, miben rejlik az ő megoldásuk, miért tudnak ők ennyire megnyugodni az Isten akaratában. Az a baj sokszor, hogy praktikus kérdéseink vannak ebben a kérdésben. És szeretnénk megérteni és berakni a naptárunkba, hogy mi az Isten akarata, ekkor ez, ekkor ez. Ebben a helyzetben mi lesz az Isten akarata, és tudni akarjuk, és érteni akarjuk. Pedig a lényeg, hogy mint Pál, mint a KT-nak az írója, a reformátorok is, és sok-sok ember is keresztjén, aki élt valaha a földön, és megértette az, mit jelent Isten akaratában élni, az azt tette, hogy mélyen meggyökerezett Krisztusban, és Isten jelenlétében élt. A mindennapjait, az egész életét folyamatosan Isten jelenlétében élte. Őt kereste, nem programszerűen, hanem állandóan. Persze nem biztos, hogy mindig ugyanazzal az intenzitással. de biztos vagyok benne, hogy az az idő, amit Istennel töltött, az Isten jelenlétébe való élet, és az ott lét volt az, ahol megkapta a válaszait, ahol ő saját magát annak láthatta, akivel Isten őt teremtette. Mert ha nem töltök elég időt Istennel, és ez itt nem mennyiséget jelent, hogy plusz egy óra imádság, hanem ha nem rész az életemnek, ha nem az ő jelenlétében élek, akkor nem leszek tisztában a saját kicsinségemmel, jelentéktelenségemmel és elveszettségemmel. És ha nem töltök elég időt Istennel, nem leszek tisztában a saját értékességemmel, különlegességemmel. Egyikkel sem. Ha nem Isten jelenlétében élek, és lépek be újra és újra, akkor egy idő után nem fogom tudni, hogy ki vagyok igazából az Isten szemével. Ha Isten jelenlétében élünk, és újra ebbe lépünk, akkor benne leszünk a Szentlélek jelenlétében, az ő jelenlétében, az ő lényében, és akkor a legtermészetesebb módon érthetjük meg, hogy mi az Isten akarata. És a legkönnyebb módon engedhetjük el, hogyha nem értjük azt. Nem arra hív ugyanis Isten, hogy gyötrődjünk, és tényleg ki akarjuk találni, hogy mi az Isten akarata, és állandóan azért imádkozzunk, hogy pontról pontra, napról napra értsük meg, és pontosan tudjuk, hogy mit akar ő. Ez egy rendkívül gyötrődő élet, hanem arra hív, hogy az ő társaságában, az ő jelenlétében legyünk. Végezetül tehát az evangélium mit adhat nekünk ebben az egész kérdésben? Látjuk, hogy Pált átjárta az evangélium, az a krisztusi lelkület, ahogyan ő élt. Érthetjük azt, hogy ő neki ez volt a közege, ez formálta át őt, ez hajtotta. Tudjátok, a mi történetünké úgy lehet mindez, hogyha Krisztust annak látjuk, akinek őt Isten nekünk adta, ami igazságunknak. Jézus, aki azt mondta, hogy ne úgy legyen, ahogy én akarom, atyám, hanem amint te, aki teljesen az Isten akarata szerint élt, ő igaz volt. Ezért volt igaz, mert úgy élt teljesen, ahogy az Isten akarta. Hibátlan volt. És ő bűnhődött értünk és helyettünk, akik sose tudtunk volna igazak lenni. Akik sose tudnánk Isten akaratát teljesen megtenni. És ő, akinek nem kellett volna bűnhődött mindazokért, akiknek kellett volna. És ez mélységesen igazságtalan. De ez az Isten kegyelme és szeretete. Ez a megigazítás, az igazságot, amit ő megszerzett, azt nekünk ajándékozta. És lehet, hogy ezt egy csomószor hallottad már, de gondolj csak egy kicsit bele újra. Isten megigazított téged Krisztusban, és ez a legfontosabb, amit az ő feléd irányuló akaratáról tudnod kell. A megigazulás nélkül, ha ezt nem fogadod el és nem hiszed el, a kegyelem nélkül Isten akaratának a keresése és cselekvése, hogy az arra való törekvés a legfájdalmasabb dolog a világon. A legeredménytelenebb küldetés, egy rémálom, amiben folyamatosan utálni fogod Istent, mert lehetetlent kér tőled, és sosem tudsz neki megfelelni. Az evangélium nélkül nem fogod szeretni Istent, sőt, gyűlölni fogod. De aki az evangéliumban él, az rájön, hogy Isten akarata a megigazítás, hogy Krisztus kifizette az árat. Ezért ott lehetsz, ahol ő van, és részed lehet annak, amit Isten készített neked Krisztusban. Ezt éltette meg Pál, és ebben élt. Ha Isten akarja, visszajövök. Ha Isten akarja, tovább megyek. Befejezésül reménységünk az egész világra nézve is, hogy Isten mindenható és Isten Úr. Ha a mi életünk történetét megírnák egyszer egy ilyen könyvben, mint az apostolok cselekedetei, vagy a gyülekezetünk történetét, vagy a nemzetünk történetét, és megérnénk, vagy utólag majd esetleg elolvashatjuk, akkor biztos ugyanezt tudnánk mondani, hogy látva az összes szálat, rálátva egy más perspektívából, tényleg Isten mindent a kezében tartott. És azt, hogy ezt mi nem látjuk minden részletében, az csak egy állapot. Bízhatunk és reménykedhetünk abban, hogy Isten megcselekszi, amit akar, véghez viszi az ő akaratát a világban, a gyülekezetünk által is, és a mi életünkben is, és a mi feladatunk, hogy az ő jelenlétét keresve élünk és cselekszünk, és újra és újra kérjük, hogy ő végezze el, hogy irányítson bennünket, és határozzon meg a Szentlélek által. Egy nap majd valószínűleg meg fogjuk érteni, és a mennyből visszanézve világos lesz, hogy mi miért volt az életünkben. Ez volt az akaratod, Uram, hogy ilyen veszteségek érjenek? ez volt az akaratod, hogy ilyen dolgokkal küzdjek. Uram, adhattál volna egy könnyebb munkahelyet 10 éven át, és akkor nem a munkahelyen veszél az energiát, hanem hirdettem volna az evangéliumot máshol. Ez volt a te akaratod? Az volt a te akaratod, és mindenki a saját életének a fájdalmait, meg a nehézségeit, meg a kérdéseit beilleszteti erre a helyre. És tudjátok, mi lesz a csodálatos? Hogy ott ez már nem lesz kérdés. Megtudhatjuk valószínűleg, de már nem fog számítani. Szóval higgyük, hogy Isten uralhatja az akaratunkat. Higgyük azt, hogy az ő jelenléte átformál bennünket. És adjunk teret az evangéliumnak. Az evangéliumnak, amelyet újra és újra meg kell vallanunk, el kell hinnünk és tovább kell adnunk. Isten szeret, Isten megigazít, és így élhetünk az ő dicsőségére. Amen. Imádkozzunk. Immanuel, velünk az Isten. Olyan jó ezt énekelni, Urunk, olyan jó elmondani azt, amiről tudjuk, hogy úgy van, és mégis, amikor kimondjuk, talán jobban erősít, közösségé is formál is tesz minket. És néha talán olyankor is mondogatjuk magunknak, amikor nem értjük, hogy mi miért történik, amikor dühösek vagyunk, mert nem az van, amit szeretnénk tudatosan vagy tudatalatt, vagy amikor azt érezzük, hogy mások emberi akarata érvényesül. Urunk, lehet, hogy nem az nehéz meghallanunk és megértenünk, hogy te mit szeretnél velünk, hanem az, hogy szenvedünk mások rossz döntései miatt. Mások akaratából kell dolgokat megtennünk, amiket tudjuk, hogy nem te mondasz nekünk, és mégis ez az út, és nem tudunk más tenni. Nagyon sok beszorítottság és kényszer veszi körül a mi töredékes életünket itt ezen a földön. És mindezekkel a kérdésekkel is jövünk eléd, és mindezeket eléd tárjuk. És megvalljuk, hogy akkor is, hogyha nem látjuk és nem értjük, tiéd minden hatalom is, te vagy az élő mindenható Úr. És hiszük, Urunk, a KT íróival együtt, hogy akármi történik, minden, ami javunkat szolgálja, és még az is jóra fordul majd, lehet, hogy csak utólag megértve, ami most rossz. Urunk, így jövünk eléd is, könyörgünk mindazokért a gyülekezetünk közösségében, akik emiatt szenvednek és hordoznak olyan terheket, hogy nem értik, hogy mi a te akaratod, vagy úgy érzik, hogy megértették, és aztán kiderült, hogy mintha mégsem az lenne. Könyörgünk azokért, akik keresnek téged, és nem találnak. Könyörgünk azokért, Urunk, akik talán még sosem tették fel ezt a kérdést maguknak, hogy miért fontos egyáltalán a te akaratodat követni, megérteni. Imádkozunk, Urunk, a betegségeket, fájdalmakat, szenvedést hordozókért. Kérünk nekik gyógyítást, gyógyulást, enyhülést, békességet, erőt. Imádkozunk, Urunk, mindannyiunkért a munkahelyeken, a családokban, azokban a környezetekben, ahol dolgozunk és élünk. Áldj meg minden gyülekezeti tagunkat, Urunk, ott, amiben van. És Urunk, kérünk, hogy a te akaratod az, hogy az evangélium eljusson minden emberhez, ez megvalósuljon a gyülekezetünk által, és imádkozunk a környezetünkért, Gazdagrétért, Budapestért, ezért a városért és az egész nemzetünkért. Urunk, legyen meg a te akaratod, úgy, ahogyan itt, a földön, úgy a mennyben is. Minden héten elmondjuk a mi atyánkot együtt a gyülekezet közösségében. Hadd éljünk ennek megfelelően, és hadd keressünk téged, és azért kérünk, hogy az evangéliumot hadd értsük mélyen, hadd éljünk benne, és keressük a te jelenlétedet. Benned meggyökerezze, benned elmélyülve, a te közösségedben éljünk. Hallgass meg, kérünk, amikor imádkozunk azokkal a szavakkal is, amelyekre Jézus a te fiat tanított minket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké.